Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Hát ha nyár, akkor Balaton, és ha Balaton, akkor Balaton gasztro kalauz, immár 8-szor, ahogy megszokhattuk, a Magyar Konyha július-augusztusi dupla számának mellékleteként jelent meg ezúttal is. De azért ez az idei kiadvány, hozzátehetjük, hogy nem akármilyen vállalkozás, hiszen a koronavírus járvány igencsak befolyásolhatta az előkészületeket és egyáltalán a balatoni helyek körbejárását. Ha megnézzük a kiadványnak a címlapját, akkor ott is egy Balatonon fürdőző hölgy látható egy maszkkal a kezében, jelezvén, hogy milyen történések közepette is született ez a mostani kalauz.
Hát áprilisban egy lyukas garast nem adtam volna a kiadványért, és tulajdonképpen a szerkesztőség mondta azt, hogy hát mégis próbáljuk meg, és követtük a Michelinnek az idei alapgondolatát, hogy nem teszteljük, nem sokkoljuk most az éttermeket, hanem csak felmutatjuk. És így gyakorlatilag a túlélés volt az első kérdés. Na most, ami a legmeghökkentőbb az az, hogy az igazán jelentős helyek szinte kivétel nélkül mind túlélték a válságot, mind a három hónapját. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy 333 tip van, pedig 100 hely cserélődött benne. A másik elképesztő meglepetés volt, hogy 55 vadonatúj hely nyílt. Ebből volt mondjuk egy 8-10, ami már kinyitott, bezárt, és így lett új, de 40-valahány az teljesen új, tehát mint hogyha dacolni akart volna.
Tehát ők voltak éppen a kulináris kalandra kész bátor vállalkozók, akik éppen most ebben az időszakban nyitnak strandbüfét, bisztrót, éttermet.
Így van, sőt lakáséttermet és egyebeket, tehát ebből jött ki ez a kis motto magunk számára, hogy a Balaton nagyon csaphatatlan. Természetes, hogy Budapest helyzetében a külföldi turisták elmaradása miatt ugye ez lényegesen nehezebb lett volna. És teljesen világos az is, hogy ha valaki kimozdul és elmegy nyaralni, akkor az vagy a Fertőtúra, vagy a Tiszatóhoz, de leginkább a Balatonhoz fog menni idén. Tehát lehetett egy ilyen remény. De hogy mégis ennyi hely nyílt újonnan, ez nagyon meghökkentett.
Az is érdekes egyébként, hogy talán a vendéglátó szektor volt az, amit a legérzékenyebben érintett az elmúlt időszak, hiszen egész egyszerűen három hónapra, vagy akár hosszabb időre kénytelenek voltak bezárni az éttermeket, és sokan beszéltek akkor válságról, vagy válsághelyzetről, hát nem is csak beszéltek, hanem egész egyszerűen a saját bőrükön megtapasztalták. Ezek szerint a balatoni régióban ennek azért nem voltak olyan markánsan érzékelhetők a jelei?
Körülbelül a helyek felének a megszűnését jósolták. De történt valami nagyon furcsa dolog. Teljesen világosan kiderült most az, amit mindig is mondott, már Gundel Károly mondogatta, hogy mi kell a jó gasztronómiához? Kell hozzá kitűnő alapanyag, kell hozzá egy jó séf, egy jó étterem, és kell hozzá igényes vendég. És most az történt, hogy kiderült, hogy a balatoni termelők gyakorlatilag együtt élnek, halnak az éttermekkel. Az éttermek ugyanúgy rá vannak utalva a termelőkre, és rá vannak utalva a vendégekre. A vendégek pedig, főleg a törzs vendégek, azok nem fognak eljárni étkezni, és nem fognak megtanulni főzni. Ők az első adandó alkalommal, maszkkal vagy maszk nélkül támogatni fogják az éttermeket. Még akkor is, hogyha, ugye mint a karikatúrába betettük, hogy egymástól 5 méter távolságra maszkban, gumikesztyűben rendel a vendég, és azt mondja, hogy tárkonyos bárányragú levest kérek intravénásan. Hát ez természetesen egy vicc. Tehát a legabszurdabb körülmények között is.
Igen, de az viszont nem volt vicc, hogy az éttermek is valóban távolabbra helyezték azért az asztalokat.
Persze, hát lefelezték. Hát gondold el, hogy egy étterem, amelyik csúcsra járat, vagy éppen, hogy fent tudott maradni, most lefelezte a vendégeinek a számát. És ennek ellenére megmaradtak a helyek, új helyek nyíltak, sőt, minthogyha valami dacos összefogás jött volna létre, a termelők, az éttermek sokkal jobban dolgoztak együtt, mint valaha. És a másik a retro. Ez a nő, aki itt fürdik, 30-as évek fürdőruháját idézi.
Ez a címlap.
A címlapunkon, igen. A helyek, amik nyíltak, a retro felé közelítenek. És ugye az új hegyén tartja ezt a maszkot, ezt a kék maszkot, tehát ezzel azt akartuk jelezni, hogy föl nem veszi, de el nem dobhatta még sajnos. És most ugye körülbelül ebben a helyzetben vagyunk a beszélgetésem pillanatában,
nem tudjuk, mi lesz.
Borzasztóan nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de az biztos, hogy szombat-vasárnaponként, de szerintem hétvégén is, a hétközben is, a balatoni helyek tele vannak.
Mit jelent egyébként ez a retro, amit az imént említettél? Mert annak azért van egy kicsit ilyen rossz kicsengése is, mert aki mondjuk nem tudott nagyon minőségi módon investálni egy helybe, az akkor ráírta, hogy retro büfé vagy retro étterem.
A retro ugye negatívan nézzük, akkor a retro az a klotnadrágot, a fecskefürdőnadrágot, a kínai lángosporból készült lángost, a többnapos olajban sütött hekket jelentette, koviubit, amit a nap már réges-rég túlérlelt, a becsali csárdákat, a puszta piroska, paprika, keletnémet buszok, több száz, ezt nem akarom újra elmondani, mert ezt már sokszor elmondtuk. Ebből fejlődött ki, bármilyen hihetetlen, ebből fejlődött ki a strandételek új világa. Hiszen megmaradtak a lángosok, csak éppen nem lángosporból készítik, hanem gyúrják a tésztát. A hek is megmaradt, csak meg van sütve rendesen, nem sárgás a törzsénél. Felfedezték az emberek, és ez benne a legfélelmetesebb, felfedezték a Lellei kunyakmedjét, a balatonfenyvesi angusz marhát, a tekeresi sajtokat, tekeresföldi sajtokat, a keszthelyi tokhalat, a tapolcai pisztrángot.
Ezek kifejezetten a Balaton régióhoz köthető alapanyagok, vagy termékek?
Amikor azt a bizonyos 70-es, 80-as évekbeli retro hangulatot, akkor ilyenek nem voltak. Nem vitték le a strandokra az újfajta burgereket és szendvicseket, és nem vitték le a balatoni bort. Tehát az óriási újdonság az, hogy a balatoni bor olyan győzelmet aratott, ugye idén veszprémi pincészet adja a balatoni bort, de olyan győzelmet aratott akár az észak, akár a déli part, hogy tulajdonképpen a parton fehér borban nagyon nehéz más borrégiót találni. Ezt néhányan nyilván nehezményezik is, de a Balatont uralja a balatoni bor, a balatoni
pincészet. Ez azért is érdekes, mert hát azért a Balatonnál olyan borvidékek vannak, amik évtizedes vagy még régebbi hagyománnyal és múlttal rendelkeznek. Hát a badacsonyi borvidék, Somló, vagy a másik oldalon hát a déli karton, a Boglár Lelle.
Igen. Persze, csak még ha néhány évre visszagondolsz, és lementél egy strandra, akkor azon a strandon merszitolokat kínáltak. Olyan nem volt, hogy te kimérve egy-egy pohár, egy deci, vagy egy fröccs, vagy egy hosszú lépés helyi balatoni bort kapjál. Ezt a strand ételeket működtető strandbüfések, a beach food vitte magával. És így ezek a tendenciák elkezdték egymást erősíteni. Ahogy létrejöttek a kis vendéglők, a becsali csárdák helyén egyre több az úgynevezett piros kockás, ambroszos, krúdi típusú kis vendéglő. Egyáltalán nem nagy dolog ma a Balatonon tojásos nokedlit kapni fejes salátával. Hát 5-10 évvel ezelőtt ez teljesen elképzelhetetlen volt. Dödöllétől kezdve nem vált be az a negatív jóslás sem, természetesen nem értek egyet azzal, hogy nem lehet pecázott halat árusítani, de nem vált be mégse az a jóslás sem, hogy a halászati tilalom miatt eltűnik a hal. Nem tűnt el. Akvakultúrákban tovább élt, és jelen pillanatban az az igazság, hogy nagyobb az éttermeknek a hal kínálata, mint jó pár évvel ezelőtt, amikor nem volt halászati tilalom. Ezzel együtt természetesen ezen majd módosítani kell, változtatni kell, rugalmasabbá kell tenni, és ki kell védeni a valódi pecázott hal mennyiségét, meg a rapsic által rabolt halét. Én nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, de meg kell tenni, hogy a balatoni fogas visszakapja a rangját. Hát gondolj bele, 1870-ben a balatoni fogast jégágyon vitték Budapestről Bécsbe, és a világkiállításon kiállították, mint gasztronómiai szenzációt.
Én lent voltam a szezon elején Balatonon, Zamárdiban, ráadásul egy strandbüfében, és ott én például fogast tettem. Nagyon jó volt, de az akkor vélhetően az egy ilyen akvakultúrából származó fogas lehet.
Most ezt én nem tudom megmondani, hogy te milyen fogast tettél, vagy süllőt, vagy kősüllőt, ugye, mert a legfinomabb a kősüllő, mert éppen az a vendéglős,
hogy honnan szerzi be.
Honnan szerezte, igen. De azért a nagy valószínűsége, a szabályos módja az valóban akvakultúrákból. De már nem a kazakh Zander mit kopf, amit fagyasztva a pincébe tárolnak, és fél éven keresztül utazgatott körbe a Földön. Ennek most már vége. Tehát kezd kialakulni a Balatonon egy gasztronómiai kultúra. És a balatoni életérzés mellé gondold el, hogy megy le Alkonyatban a nap. Mondjuk ott ülsz szabadi fürdőn, és nézel szembe, ahogy az aranyágy megy le, ahogy Egri azokat megfestette. És a kezedben egy rozé hosszú lépés, és ugye ez néhány tizednyi, 20 szekundum, vagy 30 másodperc az az igazi, amikor az a borzasztó jó fény ott megjelenik, és a híd, az aranyhíd megjelenik a Balatonon. Ez például egy érzés, ez a balatoni életérzés. De ugyanezt megkapod, ha a Káli-medencében ülsz, és onnan nézel le a Tihanyi-félsziget jobb oldalára.
Hát ráadásul olyan borteraszok nyíltak a Balaton körül mindenütt.
Tehát a bor, a Balaton látványa, a színek hihetetlen változása. Ez annyit tesz hozzá a gasztronómiához, és most már azért nem igaz, most már nem kell kivédeni magadat, mint a régi becsői csárdákba, hogy 20 napos brassói apró pecsenyét akarnak rácsúzni, mert nem akarnak. Tehát ma a jó alapanyag szinte divat lett, szinte trend lett, és egymást kényszerítik rá arra, hogy versengés alakult ki. Egy jó értelemben vett versengés, és ez a vendéget szolgálja. És az a vendég, aki nem eszi meg a zsákjás vakarcsot, ugye Jókai hívta így a rossz kenyeret, hanem a pincé fejéhez dobja. Annak a vendégnek kovászolt rendes kenyeret kell adni. És ez rakódik össze, és ebből jön létre egy viszonylag kicsi körzetben, mert hiszen nem nagyon szoktunk elmenni pár kilométerrel odébb a Balaton partjától, pedig megérné. Például Boglár és Lelle fölött egészen elképesztő az a dombvidék.
Hát például a Kishegy, igen.
Hát onnan a legszebb a kilátás a Balatonra. Tehát mindig a déliek mondják, hogy...
Hát ezek azért benne vannak a kiadványban.
A kiadványban 333 hely van, és azok között ezek mindben vannak.
Maradjunk még ennél a 333-as számnál, mert éppen megnéztem, és a tavalyi kiadványban is pontosan 333 hely szerepelt. Ez ugye jelenthetné az állandóságot, de hát említetted, hogy 55 új hely szerepel a kiadványban. Ez azt is jelenti, hogy 55 viszont ki is hullott a listátokból, vagy még több. De volt két évvel ezelőtt például 400 helyet ajánlottatok. De hát akkor az azt jelenti, hogy azért van egyfajta mozgás minden irányba ezeken a listákon.
És 2013-ban 170-nel tudtuk kezdeni.
Az volt az első év.
Pedig akkor nagyon engedményesek voltunk. Ezt nagyon jól le lehet mérni a top 10-eken. Idén ugye nem top 10 van, idén szigorúan ABC sorrendben a top 10 kedvenceinket írtuk le. Azokat, amiket mi a legjobban szeretünk.
De azért az is egy kiemelést jelent, nem? Tehát igen, az ajánlottak között is a leginkább ajánlottak.
Amiket mi legjobban szeretünk. De nem gasztro tesztelési módon szigorúan kétszer étkezve és kontrollálva, hanem most kicsit...
De én jól emlékszem, a korábbi kiadványokban is azért jellemzően nem voltak nagyon markáns kritikai észrevételek, hát inkább csak hát bemutattátok a helyet. Az, hogy ott volt, az már egy ajánlás.
Hát egy 10-12 fős stáb járja végig, aztán amiket ők javasolnak, azt egy két fős stáb ellenőrzi. Ami érdekes, top 10 új helyek, ez most új, aztán top 10 kikötői étterem, tehát ahonnan a kikötő felől hajóról tudsz menni, és van top 10 termék, balatoni termék, ilyen nem volt. Voltak piacok, voltak kulináris boltok, de az, hogy terméket berakjunk, így került be a Lellei Konyakmegy, ami kifejezetten a Balaton térségének van 10 magas színvonalú terméke, ez 10 évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen volt. Tudtunk mondani egy-két sajtost. Ezért vagyok lelkes, és ezért gondolom azt, hogy akármi történik is, és amit ez a gonosz vírus akármit is gondolkodik, az idei szezon az a Balaton szempontjából egy stabilizáló, és később majd meg fogjuk látni, összegző szezon lesz.
A tekintetben talán szerencsésnek mondható a helyzet, hogy éppen a szezon elejére, bár hát ugye tudjuk, hogy van egy ilyen fajta törekvés, hogy egész évben Balaton, mint ahogy a Balatoni Kör megfogalmazta ezt jelszóként, tehát hogy legyenek a helyek egész évben nyitva, mint ahogy a Balatoni Körbe tömörült tagok egész évben nyitva tartást vállalnak, de hát azért tudjuk, hogy az igazi szezon az mégiscsak a nyári szezon, vagy akár még az elő és az utó szezon a Balaton. Balatonnál, de a tekintetben most szerencsésnek mondható a helyzet, hogy éppen a szezon elejére feloldották a korlátozásokat, és kinyithattak az éttermek. Ráadásul a statisztikák, vagy az előrejelzések azt mutatták, hogy nagyon sok vendég választja az idei nyáron, az előző éveknél több vendég választja majd a Balatont, akár a tenger helyett, nyaralási helyszínként.
Igen, egy piktogram jelzi azt, hogy milyen étterem van, vagy milyen hely van egész évben nyitva. Igen. Ezeknek a száma folyamatosan növekszik. És ugye a kalauzban egy kis piktogram, egy ágy jelzi azt, hogy hol tudnak szállást adni. Akár csak alkalmi módon is egy-egy jó borkóstolás után, hogy ne kelljen utazni. De hogy érzékelje a kedves hallgató, hogy mekkora a változás, a balatoni termékekből párat hadd idézzek. A pékségek az teljesen nyilvánvaló. Aztán a Kallakálmán rokonainak mindig is voltak natúr élelmiszerei, de most még több van. Aztán nyílt különböző sajtműhelyek. Említettem már a Lellei Konyak medgyet. Aztán Pörc, Bistró és Delikát. Stári kézmű és sörfőzdék. A Tekeresvölgyi családi birtok, amely nem már nem csak sajtokat árul. Aztán a Tapolcai Pisztránk. Tehát olyan helyeket tudunk mondani, ahova az emberek betérhetnek, és tulajdonképpen vehetnek alapanyagot. Ez régen csak a sajt volt, vagy esetleg egy-két befőt, vagy egy-két lekvár, de olyan, hogy hústerméket is lehessen venni.
Akkor ezek nem csak az éttermek beszállítói, hanem bárki bemehet és vásárolhat.
Most már igen, bárki bemehet és vásárolhat. A levendulától kezdve az őszi barackig, az őszi barack lekvárig, vagy a sárga barack lekvárig, ezek azt jelzik, hogy erősödnek ezek a családi gazdaságok, és önmaguk most már meg tudnak lenni. Hiába van csak nyári szezon, ők nem tudnak télen más csinálni, tehát őnekik fönn kell maradni, fönn kell tudni tartani magukat.
De akkor mondhatjuk, hogy azért a kulcs szó a Balatonnál is egyre inkább a regionalitás. Hát és a helyi alapanyagok
már réges-rég a regionalitás. Tehát már réges-rég meg lehet figyelni a ritmust, ugye ősszel, ahogy jönnek a Somogyból a vadak, ahogy a befőzési menetrend alakul, ugye kezdődik a cseresznyével, aztán jön a sárga barack, aztán az őszi barack, aztán a szilva a végén. És a ritmusa, az évszakoknak a váltakozása, a szezonalitás és a regionalitás, és az ebben való hitelesség. Tehát, hogy én nem görcsösen vagyok, és nem az árat nézem, és nem arra figyelek, hogy most akarnak becsapni, hanem át akarok élni egy gasztronómiai és egy hihetetlen mikroklímájú táj egységéből fakadó élményt. Ez az élmény. Ez most nekem most jelent meg. Lehet, hogy ebbe belejátszott ez az átkozott maszk is, és ugye az ember ilyenkor fogékonyabb a jó dolgokra, de valahogy most éreztem először azt, hogy ez végérvényesen eldőlt.
Szerintem az is különleges helyzet a Balatonnál, hogy ezek a termékek és ezek az ételek ugye nem csak a partmenti éttermekben vagy a jó nevű helyeken jelentek meg, hanem valóban ott vannak a strandokon, tehát strandbisztrókban is nagyon komoly változás zajlott le. És éppen a napokban választották meg az év strandételét, pontosabban hát két ételt, mert nem is tudott dönteni a válogató zsűri, két helyet, igen, a Magyar Konyha is tesztelte vagy zsűrizte ezt, tehát két hely kapta megosztva az idei elismerést, és hát ez is immár egy hagyomány, ha jól tudom, akkor 2015 óta zajlik ez a verseny éppen a balatoni kör szervezésében, és hát itt olyan ételek vannak a listán, mint például a harcsa és krumpli, ami a Kalóz Bisztrónak a Balatonudvari Kövegyesi strandon emblematikus étele volt, de aztán ott volt a nyurgapontyos burgel, a kovászos uborkaleves, ami egyébként a Kistücsök étteremnek is emblematikus étele, de tavaly az Amárdi Tiki Beach strand bisztró ezzel nyerte meg az év strandétele címet, és idén például a hal erőleves és egy újra gondolt disznót oros lett az év strandétele. Tehát azért a strandokon is az étlap az nagyon markánsan átalakult.
Na de hát persze, hát hol lehetett akár 10 évvel ezelőtt egy strandon? Az ember annak örült már, hogyha az Oszi bácsinál egy keszeget tudott szerezni.
A Szigligeten, ugye?
Szigligeten, igen. De hol voltak ilyen ételek? És hol mondhattam én azt, hogy én most egy ilyen és ilyen Balaton felvidéki fehérborból kérek hosszú lépést? Hát meg se tudták különböztetni. Egy átlag ilyen nyári kisegítőnek azt mondtad, hogy Rudi ugye mindig úgy rendelte, hogy nagyfőcsöti vatt, az 2+1, majd azt mondta egy idő után a pincérnek, hogy fordított rendel. Az a pincér szó nélkül tudta, hogy most hosszú lépés következik, mert a gyors útról, a hamar berugásról, a nagy írónk átállt a lassú útra, tehát a lassú berugásra. Mindennek volt fordítottja. A házmester fordítottja, a viceházmester, szerintem már beszéltünk a fröccsökről. Régen teljesen reménytelen volt ezeken a helyeken ilyen típusú fröccsöket rendelni, mert fogalma nem volt a felszolgálnak, hogy miről beszélek. Ma nem kell elmondanom, hogy mi a különbség, nagyon sok helyen nem kell elmondanom, hogy mi a különbség a szikvíz, a szóda és a buborékos, palackos víz között. Nem kell elmondani, hogy 7 fokra kell hűteni a balatoni borokat, mert maguk a borászok kikényszerítették, hogy 7 fokos legyen a rozé. És az arányokat nem kell elmagyarázni, nem kell mutogatni. Ez nekem féktelenül nagy öröm, hogy én azt tudom mondani, hogy még ez is előfordult, ugye, hogy Krúdi fröccs. És akkor azt mondta, igaz, hogy ez egy rutinos csapos volt, azt mondta, hogy nem a távolugrás. Mondom, tessék, tudta, hogy a Krúdi fröccs az 9 rész bor, és egy rész szóda, mert itt a víz csak megnevetteti a bort. Ennek a fordítottja a távolugrás, ugye 9 rész szóda és egy deci bor, ahol a bor éppen csak jelzés, talán még a rendőr sem venné észre, bár szerintem sajnos a szondájuk észrevenné. De az, hogy ez megtörténhet 2020-ban a Balatonparton, hogy nekem visszaszólnak így, ez egészen elképesztő volt.
Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője a vendégünk, és a továbbiakban is a Magyar Konyha nyári számának mellékleteként megjelent Balaton 2020 gasztrokalauzról beszélgettünk. Szóba kerültek már a balatonparti változások, a gasztronómiát érintő változások, de azért folyamatosan az jár a fejembe, hogy nyilván kettőn áll a vásár, tehát nyilván mindehhez kellettek a vendégek, vagy a Balatonhoz odalátogató nyaralók is. Változott az igényszint? Igényesebbek lettek a balatoni régiót felkereső vendégek?
Feltétlenül. Tehát ma már nem lehet kiszúrni senkinek a szemét maradék ételekkel, fölmelegített levesekkel. Ugye hát a Mixátnak a híres története arról a bizonyos húsról, amelyik 4-5 formában is szerepel, és hogy kerül elő a vendég elé, amíg végül brassói apró pecsenyeként végzi, aztán püréleves is lehet még belőle, tehát ez ma már nem működik.
Beszéljünk kicsit részletesebben az északi partról, illetve azon belül is Balatonfüredről, annál is inkább, mert a Magyar Konyha magazinban olvashatunk kicsit részletesebben is Jókairól, illetve a balatonfüredi Jókai villáról, és ott a Jókai villában, ami egyébként most múzeum, emlékmúzeum, meg is tekinthető Jókaiék konyhája, és arról olvashatunk a Magyar Konyha magazinban, hogy mi minden készült, vagy készülhetett ebben a konyhában, mondjuk, mint kiderül, Jókai bableves nem nagyon.
A Balatonnak, ha nézzük, akkor mindig is voltak, a története során mindig is voltak fókuszpontjai, ilyen különböző gócpontjai. Tehát ugye egy időben, természetesen az 1870-es, 60-as években a Balaton felfedezése az Füreden keresztül zajlott. Aztán később a hajózás elindulásával, meg festeticség szerepével Keszthely került előtérbe. Aztán amikor megépült az első út, akkor Siófok jött ugye elő, mert a legközelebb és a leghamarabb elérhető szempont lett. És valójában a Tihanyi félsziget meg mindig egy elzárkózott, egy kicsit rejtélyes, különleges világ volt. És ezután jött a gyűjtmenteknek a Káli-medence, és kezdett a Balaton tulajdonképpen az ilyen kis titkokból, hogy Szigliget egységesülni. És valójában régen mindig minden egyes területnek megvoltak a különleges étkei, csak ezeket soha senki nem dolgozta fel. Tehát a halacli első említése, a halászli első említése 1808-ból való Keszthelyről. A napraforgó olaj az természetesen a Káli-medencében jelent meg. A különféle egyszerűbb ételeknek, tehát a heknek, a lángosnak, a Siófok volt a környezete, mert ott az úgynevezett egynapos turisták ezt rendelték. Az elegáns fürdő vendégek, az Anna Bál, az Balatonfüred volt.
Tehát a gasztronómiai tekintetben is megkülönböztethető az északi és a déli part?
Megkülönböztethető, hiszen eleve kétfajta halászlé volt. Ugye a petyek, a híres balatoni halászlé, az Fonyódhoz, Fonyódi petyek, oda köthető. A Garda az a Tihanyi fészigethez köthető. Herman Otto nagyon szépen leírja a látott hal történetét. Ha Mikszátot olvas az ember, vagy Csató Kálmánt, akkor a balatoni kirándulások és utazások alkalmával egészen más ételeket szolgáltak fel már 30-40 kilométeres távolságból. Ez az, amit ha visszakapnánk, ugye ebben reménykedni sem merek, hogy a balatoni gasztronómia annyira megszínesedjék és annyira tipikussá változzék, hogy a Balaton környékét 5-6 féle hallé jellemezze például, vagy hogy visszakerüljön az étlapra az angolna, amit méltánytalanul eltüntettek, vagy hogy a busából ne csak füstölt szeleteket együnk, hanem használjuk másképp is. Ez egy óriási vágy, és akkor még csak a halakról beszéltem, de hát hol van még az az őrületes sokszínűség, például a borral való főzés. Ma egyáltalán nem főznek borral a Balaton körül, vagy nagyon ritkán. És Balatonfüredet Jókai és a Jókai villa jellemzi.
Több mint 20 éven keresztül nyaraltak itt, töltötték itt a nyarakat Laborfalvi Rózával.
Igen. Ha az ember megnézi a városi honlapot, ugye az van, hogy itt tette először a híres Jókai bablevest. Ez nem igaz, hiszen ő 1870-ben volt először Füreden, előtte fél évvel vásárolták a telket, de már 3 évvel korábban a Kőszívű ember fiaiban leírja a Jókai bablevesnek, a nem Jókai bablevesnek,
csak a bableves.
A bablevesnek, így van, leírja a receptjét. Ugye hazatér, ezt már sokszor elmondtuk, hazatér Richard, aki megint éjszaka eljátszotta a pénzét, és éhes, és kérdezi a Pál uramtól, aki a végén ugye feláldozza az életét, mert rávetve magát megmenti a csatában a Richard életét, kérdezi, hogy mi fő? Hát görög olvasó, az jó lehet, és mi van abban, mi fő benne, angyal bakancs. Na most ez lenne a híres leves, és ezt egyébként...
Ezek ilyen rejtélyes irodalmi utalások, hogy valóban ezeket így nem, hívták ezeket az összetevőket?
A nagy babot görög olvasónak nevezték, ez a lóbabot, és az angyal bakancs pedig ugye a malackörömnek a formája, ahogy úgy meghajlik egy kicsikét. De akár a két unoka húg, Jókai Jolán és Váli Mari emlékirataiban, akár a Mikszát féle leírásokban, akár Jókai Mór egyéb regényeiben, meg másik 3 regényében is említi.
A bablevest.
Minden alkalommal a bableves az úgy jelenik meg, hogy nem füstölt csülök, hanem köröm, disznó vagy malacköröm, óriási nagy bab, és csak egyfajta zöldség, zeller. És ennek a levesnek, amit ő imádott, feltehetően ez a rengeteg zselatin a babba belefőtt körömnek a zselatinja adta a sűrűségét.
És hát itt ugye én rögtön a körömpörköltre gondolna az ember, hát, mint a zselatinos állagú.
Igen, de hát
köröm.
Hogyha hosszú lére ereztem, akkor hát ez örök vita. A Koloska völgyben én már zsűriztem is, meg főztem is. És ugye ott mindig azt mondják, hogy ha a magyar politika két részre szakadt, akkor bizony a magyar gasztronómia Jókai bablevest illetően 3 részre szakadt, mert van kolbászpárt, van körömpárt és van csülökpárt. De ha a szekciókat is nézzük, akkor a körömpárt önmagában tovább osztódik, és itt jön be, amit te mondtál, a körömpörkölt, ha keresztbe vágom, vagy ha hosszába vágom, akkor az eredmény, ugye, ha hosszába vágom, akkor mindenképp körömpörkölt, és nem leves. Aztán jön a zöldségezés problémája. Nagyon sokan esküsznek rá, hogy csak az eller és az ellerszár elfogadható. Aztán jön a bab, egyfajta bab, többfajta bab, milyen méretű bab, és így tovább, és így tovább. De gyakorlatilag a füstölt húsok kérdése. Tehát a Jókai bableves az egy ilyen misztikus valamivé fejlődött, és a legnagyobb tévedés az az, amikor a Jókai bablevest étteremhez kötik. Jókai nem járt Füreden étterembe.
Egy laborfalvi főzött
füredi.
Rendszeresen?
Nem, hogy főzött, hát ezt Váli Mari remekül leírja. Járultak a parasztasszonyok, a kofák, szinte oda járultak, és hozták, kínálták fel a különféle halakat, a különféle zöldségeket, a különféle baromfikat magára a birtokra. De ezt a birtokot ugye több éven keresztül építették, és Jókai soha életében nem említi a jókai bablevest. 1904-ben halt meg. Az újházi leves benne van minden korabeli szakácskönyvben, Újházi Ede, Shakespeare színész volt. A jókai bablevest nincs benne semmiben.
Akkor honnan keletkezett ez a címke, hogy jókai bablevest? Ki találta ki a jókai bablevest?
Igen. A jókai bablevest Gundel Károly két fia találta ki, Gundel Imre és Gundel Ferenc. A Gundel szakácskönyv első kiadásában, ami 1934 és 37 között jelent meg német, angol és francia és magyar nyelven, nem szerepel a jókai bableves. Van benne másfajta leves, palócleves, benne van az újházi edeleves, de nem szerepel jókai leves. A jókai leves a Gundel Károly szakácskönyvének a Gundel Károly halála után több évtizeddel megjelent változatában, amit Gundel Imre és Gundel Ferenc állítottak össze, abban jelenik meg a mai formájában. Tehát gyakorlatilag ez egy ugyanúgy, mint ahogy rengeteg más étel, nem korabeli, hanem utólag berakott, utólag tették hozzá. Jókai egyébként mindig megtagadta a receptek írását. Tehát amikor Ignatus, aki ugye Emma asszony álnévem, férfi létére női álnév mögé bújva adta ki a hét szakácskönyvét, 1800-as évek végén, 1906-ban jelent végül meg, de a hét folyamatosan közölte, akkor Jókaitól is kért receptet, és Jókai visszautasította. Ha létezett volna a jókai bableves ebben a formájában, akkor teljesen kizárt, hogy a hét nem hozta volna le.
De véletlenül Jókai is főzött?
Jókai nem főzött. Ez az egész jókai laborfalvi probléma, ezt úgy tudnánk összefoglalni, hogy a szerelem lángja tart tovább, vagy a tűzhely lángja. Ugye 1848. március 15-én a fiatal jurátus, aki már egyébként akkor egy kicsit kopaszodott, ezért is később a Borszem Jankó címlapján, meg nagyon sok karikatúrában parókiai mórnak gúnyolták szegényt, mert egész életében parókákkal kínlódott, hol fölrakta, hol nem. Szóval 1848. március 15-én fölment a színpadra a Nemzeti Színházba, és akkor szembe odaállt velé ez a Laborfalvi Róza nevű, már akkor nagyon híres színésznő, sejtelmesen a szemébe nézte, rátűzte a kokárdát. A férfi sorsa, a nőnő sorsa, a férfi tudjuk, eldőlt Jókai élete. És Laborfalvi Róza innentől kezdve esténként Gertrudis volt, vagy Bornemisza Anna, délröttönként pedig főzött. Már nagyon hamar be kellett vetnie főzőtudományát, etesd a bestiát, mert Petőfi ellenezte a házasságot, ez köztudott, ezt sokan leírták. 8 évvel idősebb személyt akar elvenni, Jókai Mór írt a szegény édesanyjának Komáromba, és Laborfalvi Róza körbe kérdezte a színészeket, Egresit és a többieket, hogy mivel lehetne elkenyerezni Petőfit, és megcsinálta azt a híres ebédet, ahol ugye mindenki úgy érezte, hogy jól sikerült, és ott Jókai bejelentette az eljegyzést, Petőfi felugrott, egyből elutazott Komáromba, hogy megfúrja az egészet. Mert Petőfit nem lehetett lekenyerezni a gyomrával, mert nem volt neki, mert kákabélű volt, mert nem érdekelte, hiába szerzett dinnyét, és jegelte be szegény Laborfalvi Róza. De innentől kezdve Laborfalvi Róza élete végéig, ameddig élt, főzött. A Svábhegyi villában is, meg a pesti lakásban is. És nem csak, hogy főzött, és ez a történet fogott engem a legjobban meg, ezért olvastam el az azóta sem kiadott 1800 oldalas Váli Mari féle emlékiratokat, az Országos Széchenyi Könyvtárban lehet elolvasni, hogy igaz-e az, hogy mekkora őrületes gasztronómiai pokol zajlott a Svábhegyen és a Jókai háztartásban, és ez igaz. Laborfalvi Róza, ahogy öregedett, egyre jobban eluralta a terepet. Bevitte a szalomba a csirkéket, ludakat, kacsákat. Jókai számtalanszor tiltakozott, hogyha a külföldi íróvendég jön, akkor mit fog szólni? Azt fogja írni, hogy a magyarok együtt laknak a disznókkal. Ez a disznó, ez nem kitalált dolog volt, ez valóság volt, volt egy kedvenc malac a nagy művésznőnek.
Ez egyébként nem volt jellemző, ugye a 19. század vége felé járt.
1870-80 között vagyunk, három helyszín van, a Stáci utcai Pesti lakás, a Schwab-hegyi villa és Füred, és mind a háromra ugyanaz. Tehát mind a hárman a drága zongorán kovászos uborka, különféle befőttek, a szekreterben...
De a Stáci utcában is tartottak állatokat, mert ez a Stáci utca, ez a mostani Baross utca.
Így van. Oda lecipelték. Hogyne? Hát az állatok egy nagy részét leterelték. Hát eleve volt egy óriási kutya. Jókai rettegett a kutyától, és ez egy ilyen Bernáthegyi-szerű kutya lehetett, aminek tilos lett volna húst adni, mert a hústól a nyál elválasztása megindult, és állandóan rázta a fejét. Jókai retteget, de a malac esete az azért különleges, mert a malacot sejem paplanba magával vitte az ágyba Róza. Tudom, hogy hihetetlen, és kalácsot mártogatott kakaóba, és azzal etette. Most ugye azt írja Váli Mari, az egyik unokahúg, hogy
ez az ő feljegyzéseiből tudjuk egyébként?
Hát igen, de egyébként Jókai, a másik Jolán, Jókai Jolán a másik testvérnek a gyereke is megerősíti, és valójában magának Jókainak is vannak utalásai erre vonatkozóan, a Nők a tűzhely mellett itt írásában próbálja ugye feldolgozni ezeket. A laborfalvi Róza eluralkodott, és egy angyali türelemmel viselte az író ezt a dolgot, hogy azért megalkuvó volt és papucsférj volt, ahogy nagyon sokan jellemezték őt. Vagy azért, mert pontosan tudta, hogy ha ezt elviseli, akkor egyébként békén hagyják. Nem volt nagy evő. Hát az volt benne a vicc, hogy kis evő volt. De
ínyenc volt egyébként?
Abszolút
nem volt nagy étkű, de
abszolút gurmé volt, így van. Mondok egy példát. Hathalom nevű helyen éltek a rokonok, ugye ez Komáromtól nem messze van, és innen például zsinegre fűzve verebeket kapott. Kibelezett verebeket. Ezeket a verebeket betekerték szalonnába, megforgatták nyárson, és ezt ette. Tehát Jókainak az ételei, az egész életműve tele van különleges nevekkel. A galuskát nyögvenyelőnek nevezte, a fánkot pehelykönnyű pánkónak, a fodormentát bársonynak, a krumplit tartuflinak, a ribiszkét tengeri szőlőnek, ezek korabeli nevek voltak. De elszórt rengeteg különleges nevet, amit ő talált ki. Tüszkő homokkal, ez volt a darástészta. A katakönyöke, ugye az egy bizonyos présurka féle volt. Aztán a főzeléket macskanadrágnak hívta. Kedvenc fordulata volt a kenyérre, amikor már nem volt jó ízű a kenyér, zsákjás, vakarcs. Az egész életében minden művében ettek. Tehát egyetlen magyar szerző nincs, 125 kötete van Jókainak, egyetlen más magyar szerzőnk nincs, akinél ennyit tesznek, és ilyen sokfélét. Tehát hozzáképes szoktam mindig azt mondani, hogy Krúdi, aki fantasztikusan tudott írni az ételekről, és tényleg a Biblián.
És közben meg elég egységmúlán étkezett.
De Krúdinak a gasztronómiai horizontja az 4-5 féle étel volt. Hozzá képest Jókai Mór, hát az a gurmé gurméja volt. Az egész Krúdi életműben tulajdonképpen a nyíri vinkó szerepel, ez nekem elég nagy poferesés volt, hogy ezt a savanyú nyírségi bort, ezt ennyiszer említi, nyíri vinkó. Kövidinka, rizling, 3-4 féle bor szerepel. Jókainál gyakorlatilag a kor összes koktélja, ürmösbora, a krampampulitól kezdve töménytelen mennyiségű ital. Hát a Jókai a végén ugye akadémikus lett, és szőlőt művelt, hát ezt tudjuk a Költő utcából, Móricz nap ugye szeptember 22-én mindig van ma is egy rituális szület. Ő tanulmányok tömegét írta, a borászati feljegyzéseket írt, és teljesen tudatos szőlőművelő lett. Keresztezte a borokat, tehát hozzá képest például borügyben Krúdi, akinek a kedvenc fordulata, mikor megkérdezték tőle, hogy iható-e a bor, akkor mindig azt mondta, hogy szódával elmegy. Ugye ez olyan, mint az élet, hogy kedves nagyanyó, milyen az élet. Hát kisfiam, olyan, mint a nagyapád bora. Savanyú, de vízzel elmegy. Ehhez képest Jókai egészen más színvonal. És ugyanez az ételek vonatkozásában is. Tehát Krúdi főtt marhahús, kolbász, természetesen azért volt ilyen, hogy káposztás csík, ugye, amikor a csíkhalat bedobálták a káposztába, de ezeknek az ételeknek nagy részét csak leírja. Ezeket nem ette. És tudjuk azt, hogy leginkább csak ücsörögni szeretett már a végén a különféle kocsmákban, hátul egy-egy pohár bor mellett, és figyelte az embereket. Tehát ő dolgozott. Ő dolgozott. Ehhez képest Jókai a svábhegyi villában óriási főzésekben vett részt. Forgatta a nyársakat, locsolgatta.
És élvezettel el is fogyasztotta.
Egy részét élvezettel el is fogyasztotta, igen. Ez kiderül már Mikszáth Kálmánnak a Jókairól írt emlékirataiban is. Itt azt írja rá Jókai Jolán például, hogy a kávét nagyon édesen szerette, sok sűrű tejszínnel, ezt Róza néni minden reggel maga fölözte le, de maga sütötte neki a kalácsot is. Na most azt írja a Váli Mari is, hogy Móricz bátya kisevő volt, de szerette a csibének az uzáját, combját, libának a mellét hidegen, tárkonyos bárány tavasszal, nagyon szerette a hüvelyeseket, a lencsét például a disznó fülével és sonkával, a borsot csíkos káposztával, megállás nélkül lehet sorolni az ételeket, tehát Jókai horizontja sokkal szélesebb volt. Az élete az pedig arról szólt, hogy amikor a, és ez nagyon furcsa, amikor a szerelem szenvedélye alábbhagyott, akkor a tűzhely lángja megerősödött. És gyakorlatilag ezt írja ebben a híres tanulmányában, amit kevesen ismernek a nők a tűzhely mellettben, hogy mi az, amiért a házasság megéri. És végül odajukat ki, hogy csak a tűzhely melege miatt, az otthonosság melege miatt. Na most ugye, amikor meghalt Laborfalvi Róza, és Jókai elkövette azt az életre szóló botrányt, ami nem csak a kortársokat rázta meg, de még ma is foglalkoznak vele, hogy elvette a nálánál 55 évvel fiatalabb Nagy Bellát, akkor az az érdekes helyzet adódott elő, hogy a Nagy Bella behozott egy 6-tagú családot a Jókai kúriába, kétségtelen, ezt Váli Mari, az unokahúg, rendkívül rossz szemmel nézte, de Nagy Bella anyja tudott főzni. És ez az egész nagy főzés, természetesen most is a Jókai kontójára, ez folytatódott. Mert azért nem egyszer említi meg Jókai, hogy 40 koronát kapott egy-egy novellájáért, és bizony Róza, Laborfalvi Róza ma elfüstölt 40 koronát, mert éppen rákokat vásárolt, és éppen feleslegesen főzött, és elfőzte a kéményen keresztül a honoráriumot.
Többször, sőt, hát sokszor írtál már írók étkezési szokásairól, mit is ettek, hogyan étkeztek. Érdemes vagy lehet egyfajta irodalom történetet írni írók, költők hasa felől?
Hát most ez van a fejemben, hiszen olyan sokfajta írónak próbáltam már a gasztroportréját megrajzolni, hogy így költők hasa vagy írói fogások címmel kialakult bennem egy kötet tervezete. Így itt automatikusan kínálják magukat a nagyevők, ugye Berda József, Krúdi, Jókai Mór, de nagyon érdekes gasztronómiai portrét lehetne rajzolni Móri Zsigmondról, Tömörkény Istvánról, aki ugye a szegények étkezési módjait mutatja be, egészen különleges köre volt annak a szegedi világnak, ahol ő ért, de meg lehet írni a kákabélőeket is, József Attilát vagy Petőfi Sándort, mert őnáluk meg éppen az az érdekes, hogy hogyan és milyen módon jelenik meg például az éhség, vagy miért nem érdekelte őket, vagy valójában tényleg a túrós csúszát szerette Petőfi Sándor, nem a túrós csúszát szerette, hanem a túrós tésztát. A két étel között világok választódnak el, semmi köze egyiknek a másikhoz. Vagy például Arany János, aki egész életében őrületes betegségekkel kínlódott, és nem tudott részt venni ebben a pirosposgás világban, holott mint akadémia főtitkár azért ezeken a vacsorákon részt kellett volna lennie, de ennek ellenére van egy gasztronómiai horizontja, vagy Mikszáth az ő haluskájával. Ugye a haluska az a strapacskának, a tocsninak az palócföldi elnevezése, görhöny, haluska, ezek kb. 100 neve van ennek a fajta tésztaételnek, de hogy haluskának mit neveztek Mikszáth korában? A képviselők nevezték, ugye hát Tisza Kálmán idején nagyon hosszú ideig képviselő volt Mikszáth, Haluska Jánosnak nevezték a választókat. Tehát amikor azt mondta, hogy ma Haluskám van, az azt jelentette, hogy amikor a kortárs beszédekben nagy ígéreteket tett, aztán majd így meg úgy, és akkor egyszer csak kopogtak, és megjelent néhány palóc vagy Tóth atyafi, és azt mondta, hogy hát akkor megnéznénk a parlamentet, képviselő úr, és akkor mint az őrült hívta a többieket, hogy nem tudok tarokkozni, ma Haluska Jánosaim vannak. Tehát a gasztronómia tele van ilyen történettel. Én meg szeretném ezt a könyvet írni, és nagyon meglepő lenne a végeredmény, amiből kiderülne, hogy a gasztronómia felől is megközelíthető. Nem csak stilárisan, hanem a humor, az anekdóta, és az életszemlélet, és az életérzés megfogható a gasztronómia felől, a gyomor felől is.
Ez tehát egy készülő könyv, ami viszont már elkészült, az a Balaton 2020 gasztrokalauz, a Magyar Konyha nyári számának mellékleteként jelent meg, és jó szívvel ajánlható mindenkinek, aki a Balatonra készül az idei nyáron, nyilván sokan lesznek. Az elmúlt órában Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.